Előző előadásomban az elváltozott tudatállapotról beszéltem. Példának használva az agykontrollt vagy Silva módszert, amelyről megállapítottam, hogy nem tudományos eljárás, hanem mágikus technika. Most próbálom belehelyezni magam a módszer híveinek helyébe. Vajon mit válaszolnék az ő helyükben erre a kritikára? Elsősorban talán azt, hogy jogtalanul nevezem az agykontroll tudománytalannak, hiszen számos tudós is követi azt. És ez igaz? Akadhatnak és akadnak is egyetemi tanárok a Silva módszer hívei között. Csak hogy ez nem jelenti azt, hogy a tudomány mint olyan magáévá tette azt. Néhány tudós még nem a tudomány. Ha valóban egyértelmű tudományos bizonyítékok szólnak egy megállapítás mellett, azt előbb-utóbb a tudósok összessége egyhangulag magáévá teszi. Ahogy például nincs vita arról, hogy a Koch-bacillus okozza a tuberkulózist, vagy hogy az elektromosságtan alapjai a Maxwell egyenletekkel írhatók le. Ilyen megegyezés a Silva módszer esetében messze menően nincs, még kialakulóban sincs, sőt, hozzáteszem, nincs is kilátás arra, hogy kialakuljon, mert a Silva módszer leglényegesebb állításai metafizikai természetűek, vallási természetűek. Ezeket nem lehet természettudományos módszerekkel ellenőrizni. Az a bizonyos világnézetileg semleges homlokzat csak álcázása a módszer lényegének. A lényeg ott kezdődik, ahol Silva elkezd a magasabb intelligenciáról beszélni, aki ő szerinte nem Isten, de jóindulatú, a vallásos homlokzat hívei szerint Isten, szerintem pedig nem Isten, de nem is jó indulatú. A második ellenvetés lehetne az agykontroll hívei részéről, hogy nem mindenki tapasztal negatív szellemi jelenségeket, aki ezt a módszert használja. Nem mindenki érez nyomasztó idegen jelenlétet, vagy folytogatást a torkán. És ez minden bizonnyal így is van. Csak hogy, ha egy erdőben számosan találkoznak mondjuk medvével, akkor abban az erdőben vannak medvék, még akkor is, ha jártak olyanok is az erdőben, akik nem találkoztak medvével. Ha nem lenne ott medve, akkor senki se találkozott volna vele. Ha szabad erőteljesen és kicsit népiesen kifejeznem magamat, nem biztos, hogy aki a Silva módszerrel foglalkozik, azt azonnal elviszi az ördög. Hogy kit, mikor és hogyan viszel az ördög, az nagyon különböző lehet. De én azt szeretném, ha engem egyáltalán nem vinne el az ördög. Ezért nem megyek közelébe az agykontrollnak. A harmadik lehetséges ellenvetésnek nagyobb súlya van, és azért jobban is meg kell vizsgálni. Mi van akkor, kérdezheti valaki, ha nem merészkedünk az agykontroll dinamikus meditációjáig? Nem keressük a kapcsolatot semmiféle magasabb intelligenciával. Nem idézünk meg tanácsadókat. Nem vizualizálunk bőröndös férfiakat a taxiállomásra. Nem mászkálunk más emberek vastag belében, hanem csupán a módszer elejét, azt az autoszuggesztiós részt alkalmazzuk. Nem kapcsolódunk be semmiféle filozófiai előfeltevésbe, hanem az alfa állapotban pusztán, idézem, a stressz levezetésére, alvászavar megszüntetésére, ébresztő óra nélküli időzített ébredésre, élénkítőszer nélküli felfrissítésre, például autóvezetéskor, a memória fejlesztésére, gyorsabb és hatékonyabb tanulásra és hasonlókra törekszünk. A tanulásra szóig idézett volt a magyar hivatalos weboldalról, az agykontroll hivatalos magyar weboldaláról. Elvégre ez egy ártalmatlan terület. Nem idézünk semmiféle démont. Miért kellene félnünk az agykontrollnak ezt a részét alkalmazni? Nos, a válaszom erre a harmadik ellenvetésre, amely komolyabb, mint az előző kettő, három részből áll. Az első rész nem tartozik a teológia területére, nem vagyok kompetens, ezért csak hipotetikusan teszem föl, nem vagyok szakember, a pszichiáterekre tartozik a dolog. Az alfa állapotban végzett autoszuggesztió technikája tartalmaz egy belső ellentmondást. Egyrészt az agyat ellazított passzív állapotba helyezzük, hogy fogékony legyen a szuggesztív parancsokra. Másrészt tudatosan, aktívan használjuk, amikor szuggesztív parancsokat adunk ki önmagunknak. Vajon ez az ellentmondásos használat, hát hogy az agyat egyrészt passzív állapotban akarjuk látni, másrészt aktív állapotban, ez nem káros az agy működésre nézve? Nem adom meg a választ, hangsúlyozom, hogy ez az elmegyógyászokra tartozik, de a probléma komoly, és én már hallottam olyanról, hogy valakit az agykontrollal való kísérletezés juttatott a pszichiátriára. Most pedig következik válaszom második része, és ez már teológiai, az elváltozott tudatállapot veszélyes. Nem szükséges ehhez démonokat idézni. Elég az, hogy védtelenné válunk velük szemben. Ha egyszer a logikus gondolkodás ellenőrzését föladjuk, akkor ki vagyunk szolgáltatva a körüljáró zsákmányra leső gonosz lelkeknek. Mint az afrikai vadász, aki őrtűz nélkül alszik a szabadban. Lehet, hogy nem eszi meg az oroszlán, viszont az is lehet, hogy megeszi. Manapság az oroszlán már ritka Afrikában, de az ártó szellemek minden földrészen gyakoriak. Az elváltozott tudatállapottal a későbbi előadások során még bővebben is kell foglalkoznunk. Itt azonban legyen elég egy dolgot felidézni, a kábítószer használók esetét. Nem idéznek ők idegen szellemeket, csak beveszik a kábítószert. De mivel a tudatos önkontrollt a szer révén elveszítik, gyakran démoni megszállottság lép föl náluk. A lélek védtelenné kiszolgáltatottá válik az elváltozott tudatállapotban. Ez volt válaszom második része, a harmadik részét viszont részletesebben is kiszándékozom fejteni. Ennek a résznek alapja a szellemi kontextus fogalma. Sokan érvelnek úgy, hogy ők nem folyamodnak mágiához. Egy mágikus eljárásból kiveszik az ártatlan elemeket, csak ezt az ártatlan részt használják, nem érheti őket baj, nem csinálnak semmi rosszat. Ezek a démoni jelenlétet valahogy úgy képzelik el, mintha egy fazék krumpliba belehelyeznénk egy kapszulába zárt méregtablettát. Amíg csak a krumplit eszem, a mérget tartalmazó kapszulát pedig elkerülöm, nem veszem a szájamba, addig nem érhet baj. Csakhogy a démon nem szilárd anyag, amelyet körülhatárol a tér, és be lehet zárni egy dobozba. A bukott angyal szellemi valóság. Nem körülhatárolt módon van jelen az anyagban, hanem szellemi működése révén. Ez a működés pedig arra a területre terjed ki, amelyet birtokba vett. Ez lehet fizikai terület is. Gondoljunk az előző előadásban említett angyalszárnyakon elnevezésű boltra, amelynek belsejében szinte tapintani lehetett a sötét, nyomasztó démoni jelenlétet. Máskor azonban a démon működése egy szellemi területre terjed ki. Ilyenkor jelenléte odáig tart, amíg az illető terület szellemi határai nyúlnak. Minden, ami szellemi összefüggésben áll az illető területtel, tehát részt vesz annak a kidolgozásában, megalapozásában, módszertanában, gondolkodásmódjában, a démoni jelenlét határán belül esik. Akkor is, ha önmagában jó dologról van szó, önmagában rossz dolog, magán a bűnön kívül nincs is. Isten minden létezőt jónak teremtett, a dolgok csak a szellemi kontextus révén válhatnak rosszá. A démon tehát nincs dobozba zárva, hanem az egész összefüggő szellemi területen működik. Jelenlétét inkább olyan méregéhez hasonlíthatjuk, amelyet föloldottunk egy tányér levesben. A levesnek nem lesz ártatlan része, egységes egészet alkot. Egységes egészként van megmérgezve. Persze a hasonlat némileg sántít, az agykontroll nem homogén, mint egy folyadék, vannak veszélyesebb, töményebben mérgezett részei, például a tanácsadók megidézése, és vannak kevésbé méregdús területei, például a memóriajavítás. De mérgezetlen területe nincsen. Nem egy részterület mérgezett, hanem az egész szellemi kontextus. Nem csak az önmagukban mágikus dolgokat kell elkerülnünk, hanem a mágiával szellemi kontextusban álló területeket is. Vagyis az agykontroll kerülendő, az alfa állapotba való helyezkedéstől kezdve a mágikus gyógyításig minden téren. Olyan ez, mint ahogy nem csak a bűnt kell kerülni, hanem a bűnre vezető alkalmat is. Amennyiben pedig nem tudjuk elkerülni az alkalmat, használnunk kell szellemi fegyvereinket, amelyek megoltalmaznak a kísértéstől. Mindenekelőtt az imádságot. Elmondok egy történetet, amikor én magam merészkedtem szellemileg veszélyes területre, méghozzá tudva és akarva előre megfontolt szándékkal. Sok vitát váltottak ki keresztény körökben a Harry Potter meseregények, amelyeknek szerzője a nagyon tehetséges angol írónő Joan Caitlin Rowling, röviden Joe Rowling. Ezek a könyvek olyan jól vannak megírva, hogy lekötik az érdeklődést, nem csak a serdülőkét, hanem a felnőttekét is. Rowling fantáziája gazdag, meseszövése leleményes, jó a humora. Sikerült olyan témát találni, amely manapság rendkívül népszerű. Ennek köszönheti világsikerét, ami könyveit egyrészt népszerűvé, másrészt problematikussá teszi, az, hogy ifjú hőse Harry Potter varázsló. A mesék varázsvilágba vezetnek bennünket, a King's Cross pályaudvar 9¾ vágányáról a boszorkány és varázsló képző szakiskolába lehet utazni, ahol hihetetlen kalandok várják Harryt. Ezek eddig 6 köteten át tartottak, és a történet még nem ért véget. Egyesek azt állítják, hogy a Harry Potter könyvek ártatlan mesék. Elvégre a mese mindig tartalmazott mágikus elemeket, amilyen Csipke Rózsika bűvös álma, vagy Aladdin csodalámpája. Ezeket azonban sose vettük komolyan. A gyerek, akinek meséltek, tudta jól, hogy a valóságban nincsenek terű-terű asztalkák, vagy palaszból előbújó szellemek. A mese elemei gyanánt elfogadta őket, de nem ösztönözték arra, hogy maga is varázsolni próbáljon. A mese nem próbál valóság lenni. Éppen ezt teszi mesévé. Nem lehet összetéveszteni a valósággal, ha tehát a mesében mágia fordul elő, ez még nem jelenti a mágia helyeslését. Nem jelent propagandát a varázslás mellett. Maga Rowling sem hisz abban a mesevilágban, amelyet könyveiben megteremtett. Ez a világ a fantáziában létezik, a valóságban nem. Mások azonban másképp gondolkodnak. Egy barátom írta, mély benyomást tett rám 10 éves unokaöcsém, aki a 3. kötetet már csak nappali világosságban 2 felnőtt jelenlétében merte kézbe venni, mert rettegett a sok sötét varázslattól, ami a könyvben előfordul, a többi kötetet pedig nem is olvasta már el. Idézet bezárva. Tény az, hogy Rowling asszony nemigen kiméri olvasói idegeit. Különösen a 4. kötet végétől, ahonnan kezdve igen gonosz dolgok folynak ebben a sorozatban. Ennél azonban többről is szó van, a könyvben vita folyik a mágia értékeléséről. A Harryt nevelő család gyűlöli és megveti a mágiát, Elnyomja a szegény fiút, az olvasó pedig ösztönösen az ártatlan Harry oldalára áll, annak a Harrynek oldalára, akinek igazi világa a varázsló iskola. Ezzel szimpatikussá válik az olvasó számára a mágia, s ellenszenvessé válnak azok, akik hallani sem akarnak a mágiáról. És itt jön a döntő lépés, olyan korban élünk, amely hátborzongatóan komolyan veszi terjesztés, vallja a mágiát. Az olvasó ugyanabban a könyvesboltban, ahol Joe Rowling meséit megvette, mágia tankönyvek sorozatát is megvásárolhatja, amelyek komolyak, nem mesék. Varázslatok könyve, boszorkánykönyv, hasonló címek hemzsegnek a polcokon. Nem egy nem létező mesebeli boltban, hanem a valóságos könyvesboltban. Ebben a kontextusban vajon állítani lehet-e, hogy minden aggodalom nélkül adhatjuk Harry Pottert a gyermekeink kezébe? Biztos-e, hogy Rowling leleményes varázsvilágának gazdagon feldíszített épülete mindenestül az irrealitás talajánál? Nem csoda, hogy sok keresztény a leghatározottabban kijelenti, a Potter szága mágia, s mint ilyen elutasítandó. Magam részéről sokáig nem olvastam el a sorozatot, nem érdekelt, tisztán láttam, hogy a körülötte folyó viták voltak éppen a mese kettős értelmezésével kapcsolatosak. Egy idő múlva azonban mégis szükségét kezdtem érezni, hogy én is állást foglalhassak. Ehhez ismernem kellett a vita anyagát, nekiszántam tehát magamat, és körülbelül 3 hét alatt végigolvastam a Harry Potter sorozat 6 kötetét, 6. akkor még csak angolul lehetett megkapni, úgy olvastam. Eleinte érdekelt a fordulatos cselekmény, iskolai sportesemények, diák, szerelmek, jó tollú ábrázolása, később már kicsit untam az egészet, de olvastam, mert végére akartam járni. A filmeket nem láttam, ezt megjegyzem, azokról nem tudok véleményt mondani. Félelmet nem váltottak ki belőlem a könyvet, mágikus tartalmuktól nem féltem, máskor is olvastam mágikus könyveket cáfolás céljából, és soha semmi bajom nem lett tőlük. Tudtam, hogy én Jézushoz tartozom, és oltalom alatt állok. Azonban a 3. hét elején emésztési zavarok kezdtek gyötörni. Aztán egy este nem bírtam elaludni. Ez nagyon szokatlan nálam, nem vagyok híres alvó, de csak az éjszaka 2. felében szoktam fölriadni, este mindig hamar elalszom. Néha már 8 óra tájban bóbiskolok. Most nem így történt. Hiába álmosodtam el, hiába tettem le a Potter könyvet. Álom nem jött a szememre. A gyógyszeres fiókomban találtam altatót, évekkel ezelőtt szedtem ilyen éjszakai fölébredések alkalmából, aztán abba hagytam, mert reggel csak annál álmosabb voltam tőle. Bevettem egy tablettát, és nyugtalanul ugyan, de végigaludtam az éjszakát. Következő este azt reméltem, hogy hamar elalszom, hiszen előző éjszaka nem aludtam ki magam, de nem így történt. Megint nem tudtam elaludni. Újra kezdtem az olvasást. Aztán megint megpróbáltam, hát ha elszúnyadok, mint hiába. Megint bevettem egy tabletta altatót, és nagy keservesen elszúnyadtam. 3. estén már biztos voltam benne, hogy kitűnően fogok aludni, hiszen 2 éjszakai adósságot kell törlesztenem, ám az álmatlanság 3. szorra is megismétlődött. Amikor már úgy éreztem, hogy elálmosodtam, félretettem a Potter mesét, agyam szép lassan kezdett elhomályosodni, aztán hirtelen, mintha megcsiklandozták volna a tudatomat, újból fölélénkültem. Éjfél elmúlt, aludni nem tudtam, és altatom se volt már több. Ekkor aztán elkezdtem gondolkodni. Föltettem magamnak a kérdést, amit egy zsidó fiúnak mindig föl kell tennie a széder estéken, miben különbözik ez az éjszaka minden más éjszakától? Elvégre a többi éjszakákon tudtam aludni. A válasz egyértelmű volt, abban, hogy Harry Pottert olvasok. Igen, az előző éjszaka és azelőtt is ez történt. Fölhagytam a gyanútlansággal. Föltételeztem, hogy a könyvek mágikus tartalma miatt démoni befolyás alá kerültem. Nincs szó megszállásról, nehogy valaki megijedjen. Ezt teológiailag úgy hívják, hogy obrepció démonika, démoni behatolás, szó szerint odacsúszás. A démon annyi hatalmat nyert fölöttem, hogy zaklatni volt képes a vegetatív idegrendszeremet. Tudtam, mit kell ilyenkor csinálni, Jézus nevében, az ő megváltó vérének erejével. Imádságban elküldtem a gonosz lelket, kértem Istennek és szent angyalainak oltalmát, és hogy tudjak aludni. Aztán félretettem a Pater könyvet, egy jókai regényt kezdtem olvasni, de nem jutottam sokáig, pár perc múlva már aludtam, altató nélkül. A történet önmagáért beszél. Bemerészkedtem egy démonizált területre, egy mágiától átjárt területre. Kicsit töményen olvastam a Pater könyveket, gondolkodásom nem fogadta be a mágikus üzenetet, de az emberek fantáziája is van, és a Potter könyvek veszélye abban áll, hogy mágikus elemeket visznek be a fantáziába. Képzeletvilágomba behatoltak a varázsvilág mágikus összefüggései, hangsúlyozom, hogy nem féltem, sőt, nem is találtam már érdekesnek, untam az egészet, nem az izgalom tartott ébren, a démon tartott ébren, mihelyt elűztem, tudtam aludni. Én nem hittem semmiféle mágiában, nem üztem semmiféle mágiát, de beléptem abba a szellemi kontextusba, ahol a sötétség hatalmai jelen voltak. Kicsit meggondolatlanul kellő oltalomkérés nélkül, néhány napig eltartottak a következményei, nyugtalanító fantáziák, álmok, de Jézus oltalmát kértem, ezek elmúltak, sorozatot végigolvastam, és ettől kezdve tudtam aludni megfelelő oltalomkérő ima mellett. A Potter könyvek értékelése bennem eldőlt, igenis veszélyesek. Meg kell jegyeznem, hogy ugyanez a véleménye 16. Benedek pápának is. 2003-ban Gabriele Kubi, német írónő, megküldte könyvét a hittani kongregáció akkori prefektusának, József Ratzinger bíborosnak, jelenlegi szentatyánknak, amely könyvben a Potter mesék mágikus tartalmát bírálja. A bíboros 2003. március 7-én kelt levelében ezt írja Kubinak. Hálás köszönet február 20-án kelt kedves leveleért és a tanulságos könyvért, amelyet mellékelt. Jó az, hogy a Harry Potter dolgokra fény derít, mert azok kifinomult csábítások, amelyek észrevétlenül és éppen ezért mélyen hatnak, és lerombolják a lélekben a kereszténységet, mielőtt egyáltalán kellően felnövekedhetett volna, idézet bezárva. Ezt írta a pápa az írónőnek. A hittani kongregáció New Age szakértője Peter Fleetwood azt nyilatkozta a Vatikáni rádiónak, hogy ő nem lát veszélyt Joe Rowling meseregényeiben, a bíboros prefektusnak ezt a levelét pedig akár a titkárság is fogalmazhatta. Fleetwoodnak ezt a magány nyilatkozatát a sajtó Vatikáni nyilatkozat címen propagálta. A későbbi pápa véleményét pedig éppen a katolikus sajtó meglehetősen agyon hallgatta, pedig biztosan az ő véleménye, mert egyrészt, amit aláírt, azt feltehetően el is olvasta, másrészt pedig egy további május 27-én kelt levelében engedélyt adott Kubinak, hogy véleményét nyilvánosságra hozza, mármint a bíboros véleményét. Harmadrészt pedig, mert ugyanazon év karácsonyára küldött egy üdvözlő kártyát az írónőnek, ezzel a saját kezüleg írt szöveggel, szívélyes köszönet az ön bátor kiállásáért, az okkultizmussal és mágiával szemben. Hát ezt nem a titkárság fogalmazta. Félreértés ne essék, ez nem hivatalos állásfoglalás, ez magánvélemény. Szent Atya magánvéleménye. Hivatalos egyházi nyilatkozat nincs, ágyúval nem szokás verébre lőni, mesekönyvekről nem ad ki nyilatkozatot a hittani kongregáció. De azért a pápa magánvéleménye és Peter Fleetwood magánvéleménye a súlyában, nyomatékában talán mégiscsak különbözik egy kicsit. Személyes tapasztalatom, benyomásaim alapján a Szent Atya véleményéhez csatlakozom. Joe Rowling könyveiben van karácsony, de nincs Jézus, van ünnep, de nincs hit, a varázsló iskolára Isten nélküli égbolt borul. Ezt a szuggesztív üzenetet kiegészíti a másik, amely a mágikus cselekményből árad. Ez behatol a fantáziába. Nem mindenkit fog álmatlanság gyötörni, aki ezeket a könyveket olvassa, nem ismétlődnek a jelenségek, mindenkinél mások és mások, de mindenképpen olyan szellemi területről van szó, ahol a sötétség hatalmai jelen vannak. Egy nyelvtanár barátom angol órát tartott egy tizenéves fiatalembernek. Társalgási gyakorlatban megkérdezte tőle, How are you? Hogy vagy? A válasz meglepő volt. I'm afraid. Félek. What are you afraid of? Mitől félsz? Kérdezte barátom. Megint egy meglepő válasz érkezett. Monsters. Szörnyektől. Barátom ezek után magyarra fordította a szót. A beszélgetésből kiderült, hogy a fiú videón látott egy rémfilmet, és ennek szörnyei terhelték meg fantáziáját. Tanára, hívő keresztény lévén, tudta, hogy ez nem merőben pszichológiai probléma. Imádkozott, hogy a fiatal fiút hagyja el a félelem lelke. Őt magát is megtanította oltalomért imádkozni, ellene mondani a gonosz léleknek. A félelmi tünetek fokozatosan megszűntek, a gyerek újból tudott aludni, tünetei elmúltak. Jézus a szabadító. Harcban állunk, barátaim. Amíg Jézushoz tartozunk, a győztes oldalon állunk. Ha azonban átmegyünk az ellenség területére, fogságba eshetünk. Hittel és értelemmel kell megvívnunk a jó harcot.